Szép jó napot kívánunk mindenkinek, sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a hallgatóságban, jól indul a felvétel, koncentrálj Tündi. Szia Gergő, hogy vagy, mi újság?
Szervusz, üdvözlöm én is a hallgatókat, szia Tündi. Minden rendben van egyébként, az elmúlt egy hétben konferencián voltam, aztán elvesztem a laborban, meg cikkírás, úgyhogy igazából mondhatjuk, hogy attól, hogy szabadságon voltam, előtte nem sok változott azóta. Veled mi a helyzet, hogy vagy?
Én szokás szerint félig széteső állapotomban, mármint van az, amikor ez a jól széteső, 6 különböző dolgot csinálok, mert az agyam azt szereti, hogyha nem kell így egy dologba bele merülni túlságosan, hanem, tehát most nem egy adott pillanatban 6 dolgot egyszerre, hanem így váltogathatok dolgok között, de most éppen munkában karcolja a határát, a tűrés határomnak, hogy hány projektem megy egyszerre, és egy kicsikét már ez a... Nem beszélve arról, hogy beköszöntött a brit nyár, itt Cambridge-ben erre a hétvégére 27, 28, 29 fokot mondanak,
szóval itt masszívan kivagyok. Itt bőven a 30-asban vagyunk, Tündi, úgyhogy... Ezt ne is mondd, én se annyira bírom. Pont tegnap volt, ezt azért csak bejelentem, ünneplés volt az intézetünkben, ugyanis a szabad elektron lézerünknek a második nyalábja is sikeresen elindult, ami hát ugye nem biztos, hogy sokaknak mond bármit is, de ez piciben akkora jelentőségű, mint amikor a CERN-ben ugye elindult az első kör, a gyorsítóban, és akkor most ráadásul hatalmas energiát is kibírtak szedni a lézerből, úgyhogy ennek nagyon örültünk, de emiatt aztán kint az intézetünkben a teraszon tegnap délután 2-kor volt egy pezsgős koccintás. Hát én ott majdnem megpusztultam. Tehát az valami borzalmas volt. De hát valóban itt a nyár, és ugye ez jelent számunkra is valamit, mégpedig azt, hogy júliustól, azt hiszem, az pont július 3-a, tehát július 3-ától egészen szeptember első hétfőjéig mi is majd nyári szüneten leszünk. Eközben természetesen, hogyha valami nagyon fontos és hatalmas történik a tudományban, éppen Tündivel beszéltük, hogyha a 4 fő erőt egyesítik a nyár során, akkor természetesen be fogunk jelentkezni. De ránk is ránk fér egy kis nyári szünet, igen. Ugye sokat fogunk utazni, a melóban hát is, igen. Ugye mind a kettőnknél itt vannak a különböző, ahogy Tündi is bejelentette, hogy egyszerre 3 projekt, meg nálam is van egy jó néhány, úgyhogy majd hagyunk nektek is időt arra, hogy gondolkodjatok, milyen témákról szeretnétek hallani, illetve azzal kapcsolatban is szívesen várjuk majd a véleményeteket, hogy esetleg szeretnétek-e, hogy a podcastunkban valamilyen formátumváltozás legyen. Lehet, hogy rövidebb részeket akartok, lehet, hogy egy részben több témát akartok, vagy más témákról szeretnétek hallani, esetleg általánosabban, esetleg specifikusabban. Ezeket mind-mind írjátok meg nekünk. Ugye mostanában egy kicsit hátra is szorultunk a válaszadásokkal. Egyébként
nagyon hátra.
Facebookon igen, és YouTube-on is, igen. Kérünk. Facebookon és YouTube-on is látjuk folyamatosan az üzeneteket, és nagyon hálásak e-mailben vagyunk érte.
Is.
E-mailben igen. is, igen. Azt főleg Tündi szokta csekkolni, és hogyha nekem kell válaszolni, akkor szól. Én meg inkább a Facebook felé szoktam nézelődni. De minden esetre látjuk a témajavaslatokat, akkor is, ha még nem válaszoltunk, és ígérjük, hogy majd kaptok választ is erre, csak egyszerre sok dolgot kell itt zsonglőrködnünk. És emellett viszont szeretnénk megkérni titeket arra, hogyha tetszik a podcast, mindenképpen nyomjatok egy lájkot a videóra, vagy az összes videóra, hogyha éppen nagyon ráértek, iratkozzatok fel a csatornánkra, iratkozzatok fel Spotify-on is a csatornánkra. Nem tudom, hogy ott lehet-e lájkolni, de lájkoljátok, adjátok playlisthez a részeinket, hogy ezzel is hogy az algoritmust arra sarkaljátok, hogy minket előrébb pakoljon a rangsorban, és minél többekhez eljusson az információ.
Igen. És hát tényleg vannak új ötleteink nekünk is, hogy mivel frissítsük majd a podcastot szeptembertől, de tényleg, ahogy mondtad, Gergő, nagyon várjuk mindenkinek a javaslatait, hogy ti mit szeretnétek, és hogy szeretnétek hallani, mert ez a program ezért készül. És hát akkor itt leszünk majd igen, most még itt vagyunk 2 hétig, még ezen kívül, aztán utána pihenünk egy kicsit a podcasttól. Hát ugye nekünk is szükségünk van arra, hogy egy kicsikét kiegyensúlyozottá tegyük az életünket napi szinten, heti szinten.
Így van, és közben ugye a podcast is hát az elmúlt időben, ahogy néztük, folyamatosan evolválódott, és az, hogy, uh-huh. hogy ebből mi lesz majd a jövőben, hát az egy rejtély.
Ez nagyon jó volt, ez tetszett, ez jó volt. Nagyon jól rákotránztál. Miért is? Mert hogy ma egy evolúciós témakörről fogunk beszélni, mégpedig egy ilyen nagyon kis absztrakt, furcsa, micsoda, mi zajlik itt dologról, amiről így rá találtam, ez az én témám, amit hoztam, hogy na hopp, ez valami, még egyébként lelövem a poént, spoiler, nem igazán tudják még a tudósok még most sem a magyarázatát ennek a dolognak, amit úgy hívnak, hogy kiegyensúlyozott, halálos vagy letális rendszerek. Ez egy evolúciós rejtély.
Igen, jó lett volna egyébként, hogyha azt mondod, hogy lelövöm most a spoiler, a tudósok sem tudják annyira. Hát köszönjük a figyelmeteket, jövő héten is szeretettel várunk titeket.
De nem, attól még van egy nagyon jó ötlet. Tehát alapvetően van egy meglátás azt, tehát nem az van, hogy nulla fogalom, és hogy semmi elmélet vagy egyebek. Igazából arra fog kimenni a dolog, hogy lelőjem a poént, hogy az evolúció egy rendkívül érdekes folyamat. És alapvetőleg nagyon sokszor úgy tűnik, mintha fú, milyen jól előre tervezése valami iszonyúan kreatív, iszonyúan zseniális megoldást talált ki az evolúció valami problémára. De az evolúció nem egy tudatos dolog, az nem egy előre, akkor most kitalálom én, hogy ezt hogy csináljam, hanem ugye az alkalmi körülmények között alakul úgy, és lesznek bizonyos tulajdonságok, amik favorizáltak, tehát amik előnyben részesülnek, és azok az egyedek, amelyek azzal rendelkeznek, azok nagyobb valószínűséggel szaporodnak több utódot létrehozva, és így lesz domináns egy ilyen valamilyen tulajdonság. És akkor kialakult egy érdekes olyan tulajdonság, aminek, mintha ez így teljesen szembe menne az evolúcióval, ez a kiegyensúlyozott halálos rendszerek kérdése, ezt egyébként körülbelül 2 évszázaddal ezelőtt fedezte föl egy tudós először, akit úgy hívtak, hogy Mauro Rusconi, és ő a címeres gőtéket, mint egy állatfajt tanulmányozta, és nézte az ikráit, tojásait, embrióit, ugye nem tudom, mi a megfelelő szó rá igazából. Az a szép ezekben az ikráiban ennek a gőtefajnak, hogy jó nagyok relatíve, és átlátszóak. Tehát a benne fejlődő embriót azt anélkül lehet megvizsgálni jó, vizuálisan, ránézésre, hogy mizélni kéne, hogy tényleg beavatkozni kéne, ami miatt nagyon jó. Tehát ő ezt nézte először.
Igen, hát ugye ez pont, amit anno is az agykutatással kapcsolatban beszéltünk, hogy miért jó a retinát tanulmányozni ugye az idegrendszerre, vagy hát az idegsejtrendszerekkel kapcsolatban, hát azért, mert azt látjuk, az agyat nem látjuk, és az ikráknál is ugye pont ugyanez volt, hogy Rusconi, hát ugye főleg 200 évvel ezelőtt nem volt még CT, meg ilyesmi, amivel bele lehetett volna látni a dolgokba, hanem azt tudták tanulmányozni, amit látnak.
Igen, mert onnantól kezdve, hogy bele nyúltunk eszközzel, vagy valamivel valamibe, az már valamivel valamiben nagyon-nagyon-nagyon magasztosan sikerül kifejeznem magamat ma. Onnantól kezdve már nem azt látjuk feltétlenül, ami az élő szervezetben vagy szövetben zajlik. Tehát pont ez a lényeg nagyon sok orvosi beavatkozásnak is, hogy ne kelljen belevágni, belenyúlni, hanem valahogy belelássunk anélkül, hogy ennek legyen fizikai következménye. Szóval Rusconi szépen nézegette ezeket a kis embriókat, és iszonyúan megdöbbentette a tény, hogy rengeteg elpusztul közülük a fejlődés során. Meg is számolta őket számszerűen, és azt találta, hogy valójában az ikráknak pontosan az 50%-a elpusztul kikelés előtt. Persze van valószínűleg egy kísérleti, apró, pici hiba, de ez nagyon stimmelt. Tehát pont a fele az elpusztul, nem fejlődik ki, nem lesz belőle kikelt élőlény. És akkor ezt szépen le is írta 1821-ben egy tanulmányban, aminek, na jó, most nem fogom kimondani a francia címét, mert nem beszélek franciául, és nem akarom valami katasztrofális kiejtéssel kimondani, de az volt a címe ennek magyarra fordítva, hogy a Goethék szerelmi élete.
Igen, akartam egyébként javasolni, hogy olvast fel, mintha magyar lenne, és akkor Amour de Salamandres akvatikás.
Borzasztó. Nem, az ilyeneket, ez nekem nagyon fáj, én ilyet nem csinálok. De a Goethék szerelmi élete címűt a könyvében leírta, és azóta még persze már jó néhány más tudós is megerősítette ezeket a megfigyeléseit, és nem csak ennél a Goethénél, de tehát a közeli rokonainál, még távolabbi rokonaiknál is, tehát márványos Goethe-féléknél is megfigyelték például ezt a jelenséget, hogy elkészül egy adag megtermékenyített ikra, de annak a fele meg fog halni. Tehát azok még a fejlődés közben itt ott szépen elpusztulnak, és nem fognak kikelni. És tehát ezzel konkrétan mondhatjuk, ezt szokták így mondani ezen a területen kutató tudósok, hogy Rusconi ezzel az evolúció egyik legnagyobb rejtélyére bukkan. Tehát hogyan lehetséges az, hogy egy ilyen rendszer fönnmaradt, ahol egy ennyire pazarló dolog történik, hogy ez egy komoly energiabefektetés az állat részéről, hogy petesejteket készítsen. És annak a fele mind meghal. Hogyan lehet, hogy egy ennyire pazarló dolog fejlődött ki?
Igen, hát ugye ez az, amit sokáig senki sem értett, hogy miért pusztul el annyi Goethe-ikra, és a tudósok fokozatosan jutottak jobb megértéshez, amikor elkezdték tanulmányozni a címeres Goethéknek a kromoszómáit. Ugye a kromoszómák azok micsodák? Hát ezek sűrűn csomagolt DNS hosszú láncok igazából, amelyek minden sejtben jelen vannak, és együttesen tartalmazzák a szervezetnek a genetikai kódját. A legtöbb állatban, így tehát ugye a Goethékben is, a kromoszomák párban vannak, a címeres Goethéknél ez 12 pár kromoszomát jelent, tehát összesen 24 kromoszomájuk van. És amikor a Goethék ivarsejteket termelnek, akkor minden spermium és petesejt minden párból csak egyetlen kromoszomát kap, így az ivarsejtek a normális kromoszomaszámnak csak a felét tartalmazzák. A megtermékenyítés során egy spermium és egy petesejt egyesül, ugye ezt ismerjük az állatvilágból, eléggé gyakran így történik, és így a megtermékenyített petesejt új kromoszoma párokat kap, mindegyik párban egy-egy kromoszomát az apától, egyet az anyától, és visszaáll a normális kromoszoma szám így aztán. A címeres Goethéknél viszont valami furcsa dolog történik, amikor az egyik kromoszoma pár öröklődik. És ugye az első nyom akkor érkezett, amikor a kutatók rájöttek, hogy a leghosszabb kromoszoma pár, az egyes kromoszoma, egészen másképp viselkedik, mint a többi 11 pár. Ugye normális esetben, mielőtt új spermiumok vagy petesejtek keletkeznének, az egyes párok két kromoszomája valamilyen módon összekeveredik, genetikai anyag darabokat cserélnek, majd pedig szétválnak, és ez azt jelenti, hogy minden egyes spermium vagy petesejt egyetlen kromoszoma készletet kap, amely új és egyedi DNS kombinációval rendelkezik. Tehát ez már nem igazán az, amit az apukától vagy az anyukától kapott. És ezt a folyamatot rekombinációnak nevezik, és azért fontos, mert lehetővé teszi, hogy a törött DNS darabokat eltávolítsuk, anélkül, hogy egy egész kromoszómát kidobnánk. Ugye ez a rekombináció egyébként az evolúcióban is, tehát ténylegesen pont ezért fejlődött ki, hogyha esetleg nem a megfelelő ágon öröklődne egy genetikai mutáció, akkor arra van esély, hogy az kicserélődik, és akkor nem lesz ebből a probléma. A címeres Goethékben azonban az egyes kromoszoma nem így keveredik. Ez azt jelenti, hogy a Goethék minden egyes spermiumban vagy petesejtben az első kromoszomának pontosan azt a példányát adják tovább, amelyek az anyától vagy az apától jönnek, de soha nem a kettő keverékét.
Igen, és akkor ez az első, hogy tehát nem történik meg a rekombináció, nem történik ez a folyamat. A második nyom pedig a rejtének a kibogozásánál az az volt, hogy ennek a kromoszómának, az egyes kromoszómának kettő változata van, amit mikroszkóp alatt tök jól meg is figyelhető, hogy eltérnek egymástól ránézésre. Ugye ezt elnevezték a tudósok egyes A és egyes B verziójának a kromoszómának. Az egyes A az valamivel hosszabb, mint az egyes B, és ez egyébként nem egy szokatlan dolog, hogy egy kromoszómának két változata van, ez nagyon sok élőlénynél van, főleg egyébként a nemi kromoszómáknak az esetében, azoknál a pároknál. Ez egyébként az alakja sok minden eltérő lehet. Tehát például ugye az embereknél is így van, és az emlős állatoknál, hogy azért a kromoszómák befolyásolják, hogy milyen nemű az állat. Ugye a hímeknek a kromoszóma pár két különböző verziója van meg. Ugye az embereknél ezt ismerhetjük, hogy X és Y kromoszóma, a nőstényeknél kettő azonos van, tehát 2X. De vannak egyébként állatok, ahol ez pont fordítva, tehát az a madaraknál a hímek azok, akiknek kettő azonos nemi kromoszómájuk van, tehát ZZ vagy valami ilyesmi. Tehát érdekes, hogy ez is van egy ilyen egy általános rendszer, ami kialakult a természetben, de mégis így ugye állatcsoportoknál lehet így, lehet úgy. Emlősöknél a két azonos kromoszóma az a nősténnyel azonosul, a madaraknál pont fordítva. És akkor egy ideig úgy gondolták még, hogy a címeres gőték esetében ez az egyes kromoszóma fogja meghatározni az állatnak a nemét, de aztán észrevették, hogy nem, mert minden címeres gőte, beleértve hímeket, nőstényeket is, rendelkezik mind az egyes A és az egyes B változattal is, tehát a kettő különböző, tehát mindegyikből kell neki egy. Tehát emiatt ez úgy kitalálható, hogy az egyes kromoszómának semmi köze a nemhez, később ki is derült, hogy a négyes számú kromoszóma listából az, ami a címeres gőtéknek a nemét meghatározza, de akkor mégis mi van ezzel a furcsa egyes kromoszómával? Igen. És akkor ott jutottunk, igen, mondjad?
Ja, semmi, tehát, hogy akartam egy kis ilyen történeti kitekintést mondani, de te is mondhatod, hogyha szeretnéd. Tehát ugye beszéltük az elején, hogy ugye Rusconi szinte 200 évvel ezelőtt, hogy felfedezte ezt az egészet, vagy hát megfigyelte először, szerintem pontosabb úgy fogalmazni, és aztán egészen 1980-ig kellett várni. Tehát több mint 150 évvel Rusconi első megfigyelése utánig, hogy én is szépen belemásszak a jó kis magyar irodalom történetbe ezekkel a kifejezésekkel. Tehát volt két kutató, Herbert McGregor és Heather Horner, akik végül felfedezték, hogy összefüggés van a furcsa egyes kromoszóma és a címeres gőték ikráinak felének viszonylag komor sorsa között. Hát ugye ne feledjük, hogy a kifejlett címeres gőték minden egyes párból csak egyetlen kromoszómát raknak be minden egyes spermiumba vagy petesejtbe, és ugye ez azt jelenti, hogy vagy az 1A kromoszómát, vagy az 1B kromoszómát adhatják át minden egyes ivarsejtben. A megtermékenyített gőte petesejtekben, a spermiumban és a petesejtben lévő egyes kromoszómák ismét párban kerülnek majd össze, és hát tudjuk, hogy minden kifejlett gőte hordozza az egyes A és egyes B kromoszómát is, tehát vagy az egyes A-t kapja az anyától, vagy az egyes B-t.
Vagy fordítva.
Nem, tehát vagy az egyes A-t kapja az anyától, vagy az egyes B-t.
Ja, igen.
Nem lehet fordított.
Ugye? Ja, bocsánat, igen. Mert pont ugye, tehát az anyától kapja az egyes A-t, az apjától aztán a egyes B-t, vagy fordítva. Erre gondoltam.
Így van.
Igen. De ugye ezek ez nem az egyetlen kombináció. Ugye mi történik, hogyha az egyes A-s petesejt például egy olyan spermiummal termékenyítődik meg, ami szintén egyes A, tehát az azonos fajtájú. Vagy ha egy embrió mind a kettő szülőtől az egyes B-t örökli. Ugye ez a kettő kombináció, egy A plusz egy A, vagy egy B plusz egy B, na erről derült ki, hogy ezek halálosak. Az ilyen kromoszoma kombinációval megtermékenyített petesejtek azok, amelyek nem kelnek ki, amelyek meghalnak. Tehát úgy tűnik valahogy a gőteféléknek a túléléséhez mind az egyes A, mind az egyes B kromoszómából szükségük van egy-egy példányra, tehát vegyes párnak kell lennie. Ugye ez arra utalhat a legvalószínűbb magyarázat, hogy az egyes A-ban van valami olyan hiba, ami az egyes B-ben nincs meg, és fordítva. Ugye normális esetben, az általánosabb esetben, az ilyen hibák azok a rekombinációval javíthatók, ugye ezzel a folyamattal, amit az előbb beszéltünk, hogy még mielőtt az ivarsejt elkészülne, a kettő kromoszóma pár az úgy kicsit összekeveredik, és abból lesz egy újabb variáció. És aztán ugye, tehát emiatt ez így öröklődik, ez pont arra jó, hogy így kijavítódhatnak hibák, de a gőtéknél nincs meg ez a folyamat az egyes kromoszóma esetében. Tehát ugye ez van, de tényleg ez egy evolúciós folyamat, ami arra alakult ki, hogy a hibás DNS-t funkcionális, működő DNS-re cseréljük, de a gőtéknél, az egyesnél ez nem történik. Tehát ez jelenti azt, hogy az egyes A és az egyes B azok megrekedtek a saját hibáikkal, ezért van szükség valószínűleg arra, hogy mind a kettő helyen szerepeljen, hogy egymás hibáit kijavíthassák.
Igen, és egyébként ez megint csak egy olyan folyamat, ami viszonylag gyakran előfordul ugye az állatvilágban, tehát létezik az úgynevezett letális allél, ami összepárosodva egy, tehát ugye a kromoszomákon belül, amikor megtermékenyítődik a petesejt, és elkezd fejlődni az élőlény. Sajnos nem sok, tehát hogy sokszor nem vezet azonnali felszívódásához a megtermékenyített sejtnek, tehát ugye a letális allélt, ha jól tudom, a biológiában úgy szoktuk definiálni, hogy ez az az allél, ami az ivar érettség előtt éri el azt az állapotot valamikor, hogy a példány, az egyed ugye elhalálozik. És hát ezt azért nyilvánvaló, hogyha emberként belegondolunk, tehát azért ez 10-12 éves gyermekekig előfordulhat, és akkor ilyenkor nyilván rázza az embert a hideg.
Igen, és erre voltak most, akkor most rögtön be is veszek egy eléggé durva példát, amiről olvastam, hogy egy kicsikét ilyen emberi implikációiba menjünk bele ennek. Pont volt egy ausztrál bűneset.
Igen.
20 évekkel ezelőttről egy nőt elítéltek azért, mert úgy gondolták, hogy sorozatgyilkos, aki 4 csecsemő gyermekét megölte. És az egy eléggé durva, ott volt egy tudományos érv alapján volt az egyik bizonyíték, ha jól emlékszem, hogy a nagyobb elenyésző a valószínűsége, mondta egy tudós, hogy van olyan az indokolatlan csecsemő halál sajnos, amikor egyszerűen nem tudni, hogy miért. Pont lehet, hogy ilyen genetikai hibák miatt sajnos egy csecsemő meghal nagyon-nagyon fiatalon. És ezzelint a tudós szerint elenyésző volt annak az esélye, hogy ez 2-szer vagy 3-szor megtörténjen, hogy szerinte, hogyha ez 3-szor megtörténne, az ott már gyanús, az ott már nem egy természetes folyamat. És akkor most utóbbi években ez egy nagyon-nagyon nagy hírt keltett eset volt. Vizsgálták genetikailag a csecsemőknek ugye gondolom maradt mintáit, meg egyebeket, és mutatták ki, hogy eléggé nagy valószínűsége van annak, hogy genetikai problémák miatt, nem is feltétlenül ugyanamiatt, de hogy hibás gének öröklődtek, és hogy a 4 gyermeknek, tehát nem valószínűtlen, hogy természetes okból haltak meg szegények, és hogy az anyuka ártatlan. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon súlyos eset.
Igen, és 20 évig volt börtönben, ugye?
Igen.
Emiatt.
Tehát, hogy a tudománynak itt nagyon nagy súlya tud lenni, hogy egy tudósnak az elmélete alapján eléggé esélyes, hogy valaki ártatlanul ült börtönben 20 évet. Most úgy tűnik a valószínűség alapján. De még, hogy nem is menjünk ennyire messze, hogy már megszületett csecsemőknek a halálozása, ami egy tragikus dolog, de az, hogy hány vetélés történik. Egyébként nagyon sokszor vannak olyan becslések, ugye ezt nehéz belőni ennek a számát, hogy elindul egy magzatnak a fejlődése, de tényleg néhány nap után akár a terhességeknek akár fele is elvetélődhet. És ezt sokszor nem fogja észrevenni senki, mert csak úgy tűnik, mintha na jó, akkor mégiscsak késett a menstruáció néhány napot, és akkor nem tűnt föl, hogy az egy megtermékenyített petesejt volt, csak a genetikai problémák miatt ilyen hamar reagált a szervezet, és mondta, hogy nop, ez nem fog működni, szia, következő hónapban újra próbálkozunk. Ezek nagyon nehéz kérdések, mert az állatvilágban tudunk egy kicsikét arról beszélni, hogy jó, oké, itt a gőtékre, jaj, cuki gőték, meg ilyen kicsikét ilyen két lépéssel távolabbról nézzük, de azt értjük, hogy az embereknél, amikor ennek komoly érzelmi és komoly traumát okozó következményei lehetnek, ezek ott vannak körülöttünk. Eléggé gyakran. Hú, ez egy eléggé komoly kitekintés sikerült.
De tehát ugye megint csak arról van szó, hogy bár szentiens élőlények vagyunk, de mégiscsak az állatvilághoz tartozunk, és ránk is ugyanazok a törvények vonatkoznak, mint az összes többire. De menjünk vissza a barátainkhoz, Herberthez és Heatherhöz, mert hogy ők rájöttek, hogy az eredményeik ezt tényleg szépen meg is magyarázták, hogy ezeknél a címeres gőtéknél miért pont 50%-a pusztul el. Hát ugye, hogyha elképzelünk magunk előtt egy táblázatot, hogy apukától ez a gén jön anyukától, vagy hát kromoszoma, apukától ez a kromoszoma jön anyukától ez a kromoszoma, akkor ugye négy különböző párosodás lehet, hiszen az 1A és az 1B véletlenszerűen kerül egy ivarsejtbe. Tehát lehet az a rendszer, hogy AB, lehet az a rendszer, hogy BA, illetve lehet az, hogy AA és AB, és BB, bocsánat. Tehát igen. AB, BA, AA, BB. És ugye ebből igen. Az AA és a BB az pont az eseteknek a felét jelenti, és ez az, ami megmagyarázza, hogy minden egyes megtermékenyített petesejt esetében 50%-a az esély arra, hogy el fog majd pusztulni. És ugye mivel, hogy az előbb is mondtuk, az összes túlélő és kikelő petesejtnek egy A és egy B kromoszomával kell rendelkeznie, és hogyha ez nem így történik, akkor bizony, az úgynevezett, ugye erre hoztak be egy olyan kifejezést, hogy kiegyensúlyozott halálos rendszerről beszélünk, és alapvetően a kiegyensúlyozott halálos rendszer egy végzetes, örökletes betegség, hogyha úgy gondolunk rá.
Igen, pontosan. És egy evolúciós rejtély, mert egyszerűen egy bizarr rendszer. Tehát ugye kiegyensúlyozottnak mondjuk, mert ugye tényleg full 50-50%-ban kiegyensúlyozott, de a halálos rendszer. Ugye tudjuk a természetes szelekció fogalmára, az ezáltal működő evolúcióról, hogy nemes a célja csak az, hogy ugye a szülők által létrehozott utódok számát maximalizálja, és ugye minél sikeresebbek a bizonyos tulajdonságok, amik ugye a random genetikai mutációk által keltődnek, ugye annál nagyobb valószínűséggel fogja az egyed elérni a szaporodó kort, ugye ez számít, hogy elérje a szaporodó kort, és ő is utódokat csináljon, és akkor ebből szépen megy tovább a dolog. Tehát egyébként, hogy most akkor visszatérjünk így a nagyon durva és emberi implikációi dologra, az, hogy a nők számára a szülés az ugye a utóbbi mondjuk 50-100 évvel ezelőttig egy eszeveszettől veszélyes dolog volt, horribilisen sok nő halt bele a szülésbe. De ez evolúció szempontjából oké volt, mert nem feltétlenül az első szülés volt, mondjuk teszem azt lehetett a harmadik, negyedik, ötödik szülés, amibe belehalt, az is oké volt, idézőjelben az evolúció a természet igen. Számára.
Igen, ezt azért hangsúlyozzuk ki, hogy te evolucionálisan nem, mondod ezt, hogy az oké.
Tehát evolucionálisan a természet folyamatok szempontjából, hogy teszem azt, nem tudom, voltak ilyen katasztrofális számok, hogy ötből mondjuk egy-két gyermek élte túl a gyermekkort, és lett belőle nemzőképes felnőtt. Ezek tragikus dolgok voltak, de a faj fennmaradás számára abból a szempontból idézőjelesen oké volt, mert az evolúciót nem érdekli az egyed. Populáció szinten érdekli. Mi emberekben ugye kifejlődött bennünk a magasabb szintű tudat, az intelligencia, és ezeknek az érzelmi feldolgozása, hogy ezek tragikus, borzasztó, traumatikus dolgok, tehát teljesen másként áll hozzá idézőjelben a természet, mint ahogy mi azt megítéljük. És igen, és akkor itt vagyunk a Goethéknél, akiknél egy generációnak mindig a fele meghal. Ami ugye most persze a Goethék azok nem fogják, az idegrendszerük nem olyan fejlett, mint az emberi, tehát ők ezt nem fogják olyan tragikusnak megélni, mint ahogy mi ránézünk erre, és de egy iszonyú bizarr dolog abból a szempontból, hogy az evolúcióról, amit tudunk, ez egy nagyon nem hatékony dolog, és hogy egy ilyen rendszer, ugye ez egy örökletes betegség lényegében, ez a kiegyensúlyozott halálos rendszer, a generációknak a fele mindig elpusztul, azok az élőlények, ahol nincsen meg ez a rendszer, azoknak kétszer annyi utódjuk lehet, mint ebben a rendszerben szenvedőknek. Ugye azt gondolnánk, hogy most, hogyha evolúciósan, tudományosan nézünk rá, hogy ez a pazarló helyzet kialakuljon, ez lehetetlen, ilyet nem csinálna az evolúció. Tehát ez látszólag ellentétes azzal, amit az evolúcióval tudunk, és éppen ezért meglepő, hogy egy létezik, kettő nem csak ennél az egyetlen fajnál, hanem jó néhány másnál is. Tehát nagyon különböző fajoknál leírták ezt a jelenséget, még növények és rovarfajoknál is. Tehát úgy tűnik, hogy a nyilvánvaló hátrány miatt valahogy mégis így visszavisszatérően kialakul az evolúció során. Tehát ezért rejtély még, mert tudjuk, hogy van, és nem egészen tudjuk viszont, hogy miért pontosan.
Igen, hát ugye ez a kérdés, ez nagyon jó, hogy hogyan lehetséges, hogy ezek a kiegyensúlyozottan halálos rendszerek újra és újra megjelennek, meg ugye az a kérdés is felmerül bennem, hogy miért az adott fajoknál? Ugye? Tehát hogy a természetes szelekció általi evolúció nem egy idézőjelben intelligens folyamat, ugye egyszerűen csak megtörténik, és bár az evolúció az zseniális alkalmazkodásokat hozhat létre, nincsen benne előre tervezés. Tehát ez azt jelenti, hogy néhány olyan tulajdonság, ami az egyedek számára idézőjelben rövid távon előnyös, ugye evolúcionárisan rövid távról beszélünk, a természetes szelekció révén automatikusan elterjedne a populációban, még akkor is, hogyha ez a tulajdonság hosszú távon hátrányosnak bizonyulhat az egész faj számára. Például ugye van sok olyan madárfaj, amelynek ősei távoli szigeteken találtak utat maguknak, és ezek már nem tudnak repülni. A természetes szelekció kezdetben azért kedvezett ennek, mert ragadozók nélkül nem volt értelme értékes táplálékot fordítani arra, hogy erős szárnyakat növesszenek, illetve hát ugye a levegőben maradni sem kispiskóta. És hogyha azonban a ragadozók végül mégis megérkeztek a szigetre, ugye ebben sokszor mi is emberek rendkívül jó szerepet játszottunk, amikor kihajóztunk valahova, a cicuskák meg elszabadultak a hajóról, mert ugye a macskák azok sokszor ott voltak a hajókon, hogy a rágcsálókat írtsák. Viszont, hogyha a ragadozók mégis megérkeztek, akkor a madaraknak nem volt menekvés. Egy ilyen evolúciós hiba valószínűleg megmagyarázza a kiegyensúlyozott halálos rendszerek kialakulását, de azt még nem tudjuk pontosan, hogy mi is történt. És ugye az alatt, a két évszázad alatt, amióta a kiegyensúlyozott halálos rendszerek bizarr jelenségét igazából szerintem simán fogalmazhatunk így, először felfedezték a címeres gőtéknél, hát azóta azért eléggé sokat tanult az emberiség ebből, de eddig a tudósok csak a kromoszómákat tanulmányozták, viszont ugye a modern technológiák segítségével már sokkal közelebbről meg lehet vizsgálni magukat a kromoszómákat, és az ezek belsejében lévő DNS kódot is, és hát ugye most a következő lépés ebben a kutatásban az, hogy azt tervezik a tudósok, hogy a címeres gőték egyes kromoszómáját vizsgálják meg ilyen módon, és hát bizonyára a DNS kódban is rejlik valami kulcs a kiegyensúlyozott halálos rendszerek evolúciós rejtélyéhez.
Igen, szóval kutatják tovább tudósok, bár igazából valahol nekem az volt a feelingem, az érzésem ezzel az egésszel, hogy egyszerűen igen, egy pazarló folyamat, nem a legoptimálisabb, de idézőjelben megint eléggé jól működik ahhoz, hogy fönntartotta ezt a fajt, ez meg ezeket a különböző fajokat, tehát nem szenvednek hátrányt, és sikerül elég energiát fordítani az egyedeknek arra, hogy ennyi tojást, petesejtet létrehozzon, tehát eléggé oké volt idézőjelben a folyamat. Nem tökéletes, lehetne sokkal jobban, hogyha ezt intelligens dizájn alakította volna ki, de nem intelligens dizájn alakította ki, hanem egy adott szituációban, helyszínen, időszakban oké folyamat, ami így alakult, csak mert így alakult. Szóval ez miatt rendkívül érdekes az evolúció, meg kicsikét igen, ez ilyen nehéz téma körül részé sikerült, de szerintem érdemes nekünk is sokszor belőnünk magunkat, hogy mi emberek hol foglaljuk el a helyünket az élő világban és a természetes világban, és hogy nem szeretjük sokszor ezt hallani, de mi is állatok vagyunk.
Igen, lehetünk. És egyébként tehát az előbb, ahogy említetted az evolúciót, tehát nem szabad elfelejteni, hogy gyakorlatilag ez az evolúció maga az egy elszabadított szimuláció, ugye? Tehát több szálon fut, valamelyik szál az majd megtalálja az energia minimumot, valamelyik szál meg elszáll a francba, és akkor ugye nyilván ez az, ami sok esetben az élőlényeknek a kihalását okozza például.
Igen. Szóval rendkívül érdekes témakör.
Így van, te hoztad, úgyhogy saját válladat vereges.
Jó, igen, és hozzá is tettem a saját gondolataimat, és hogy szerintem ez egy érdekes, nekem az evolúciós témakörök mindig is megfogtak, bár igazából ugye azért nem mentem biológusnak, hogy ne kelljen élő anyagokkal dolgozni. én azért szeretem a kémiát inkább, mert nem élő, mert amikor élő, de aztán meg érdeklődés szinten mindig valahogy egy csomó biológia témakörről beszélünk itt a podcastban is, mert mi is biológiai élőlények vagyunk. Szóval reméljük, hogy tetszett ez a témakör nektek is, hogyha ezzel kapcsolatban maradtak kérdéseitek, azokat mindig szívesen fogadjuk a megszokott útvonalakon. Ugye e-mailt írhattok a lyukasora.tudománybokukac@gmail.com e-mail címre, de YouTube-on szívesen vesszük a kommenteket, Spotify-on, podcast platformokon, nem tudom, hogy mennyire lehet kommentelni, valószínűleg nem annyira, de elérhetőek vagyunk Facebookon is, Facebook oldalunkon, szívesen fogadunk ott is kommenteket, üzeneteket. Ahogy ugye az rész elején mondtuk, megyünk lassan, nem sokára nyári szünetre, de új téma ötleteket mindig fogadunk majd, hogy milyen ötletekkel térjünk vissza majd szeptemberben. És várunk vissza mindenkit még sok szeretettel jövő hétfőn is a következő epizódban.
Így van, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!
Sziasztok!